mindenkit. Simon Barázs vagyok, a Műszaki Egyetemről jöttem, az irányítás technika és informatika tanszékről, és webszolgáltatásokkal foglalkozom, illetve a témám a mai napon ezeknek a kommunikációs overhead-jének a becslése. Amiről az előadásom szólni fog, egy picit beszélni fogok arról, mik azok a webszolgáltatások, tehát hogy mi ez a technológia, miért is jött létre, és beszélni fogok arról, hogy hogyan implementálják a különböző keretrendszerek ezeket a webszolgáltatásokat. Többek között a .NET keretrendszer, illetve a Java-nak a referencia implementációja, vagyis a Metro keretrendszer hogyan működik belülről. És a célkitűzésem igazából az volt, hogy megnézzük azt, hogy ezek a kommunikációs rendszerek, ezek mekkora overheadet rónak a hívásokra, és a webszervizeknél eléggé nagy az overhead. Meg fogom mutatni, milyen teszteseket próbáltunk ki, tehát milyen teszteseket definiáltunk, meg fogom mutatni a mérés eredményeket, vagy legalábbis ezeknek egy részét. A tanulságokat is le fogom majd vonni, illetve fogok adni egy olyan teljesítménymodellt, ami egy viszonylag jó közelítése ezeknek a becslésére. És végén pedig egy összefoglalás fog majd következni. Az első, hogy mik azok a webszervizek. Hát a webszolgáltatások azok azért jöttek létre, mert korábban nem voltak olyan kommunikációs technológiák, amik különböző platformok között viszonylag szabványos módon tudtak volna kommunikálni. És a webszolgáltatások azok azért jók, mert XML-ben képesek biztosítani ezt a kommunikációt, és ez azt jelenti, hogy különböző platformok, például .NET és Java is egymást tudnak majd beszélgetni, illetve tudnak beszélgetni más programnyelvekkel is, tehát a különböző operációs rendszerek között is. Régen a korban volt ilyen, meg bizonyos szinten az RMI, de azért azoknak is voltak korlátai, a korban az eléggé nehézkesen kezelhető. A webszervizek azok ma már elég jó technológiát biztosítanak, és a különböző keretrendszerek, a Java és a .NET is elég jó támogatást biztosítanak hozzá. És megjelentek mindenféle ilyen webszerviz szabványok, amiket összefoglaló néven ilyen véres csillagszabványoknak nevezünk. Ezek arról szólnak, hogyan tudunk titkosítást, tranzakciókezelést, megbízható üzenetküldést, ilyesmiket bevinni ebbe a kommunikációba. És ezek is minden XML szinten működik, tehát lényegében XML kommunikáció zajlik a háttérben, és ennek köszönhetően azért elég nagy az overhead, tehát minden mindent XML-ben sorosítunk, minden hívás átmegy, ugye a titkosításra megbeszéljük a különböző kulcsokat, ilyesmiket, azok elég nagy overheadet tudnak okozni, és ezeknek a válaszidőre elég nagy hatása van. Úgyhogy a célunk ezeknek a kimérése volt, és ezeknek a becslése. Itt látható egy ilyen rövid összefoglalás arról, hogy milyen webszerviz szabványok vannak. Ennél azért sokkal nagyobb a kör, de amivel elsősorban foglalkoztunk, az hát az XML digitális aláírás titkosítás, hogy ezek a titkosítási szabálynak a részei. A VS addressing az a címzéssel foglalkozik, hogyan lehet különböző végpontok között címzési információkat átvinni, hogy ilyesmire kell gondolni, mint az e-mailnél, hogy van to, from, reply to fejlécek, és ezeket ki lehet tölteni, és akkor ettől függően máshol kaphatjuk esetleg meg a választ, mint ahova kiment a kérés. Ezen kívül vannak mindenféle biztonsági szabványok, a VS Security, ami lényegében egy aszimmetrikus kulcsutitkosításnak egy megfelelője, illetve itt tudunk átvinni mindenféle felhasználói jelszó információkat. Van a VS Secure Conversation, itt a jobb felső sarokban, vagy bal felső sarokban, hogy honnan nézzük, ami lényegében az SSL-nek egy XML szintű megfelelője. Tehát a lényeg az, hogy a két fél megbeszél egymás között egy szimmetrikus kulcsot, és mindent ezzel titkosít. Ennek köszönhetően kicsit hatékonyabb a kommunikáció, de ez azzal jár, hogy az elején van egy olyan kommunikációs overhead még, amíg a két félnek meg kell beszélni egy szimmetrikus kulcsot. Aztán ezen kívül még van a Dynamic Messaging szabvány, ami megbízható üzenetküldést biztosít. Ez azt jelenti, hogy ha például akadozik a kapcsolat, tehát például alul nem egy megbízható mondjuk TCP kapcsolat van, hanem mondjuk egy UDP, akkor ezen keresztül is tudunk kommunikálni eléggé biztonságosan, mármint hogy megbízható módon. És vannak a tranzakciós szabványok, amivel lényegében atomi tranzakciókat lehet véghez vinni, és a coordination szabvány ezeket a tranzakciókat levezényli. Ezekkel még nem nagyon foglalkoztunk a teljesítménymérés szempontjából, tehát ami előkerült most, azok a biztonsági szabványok, a megbízhatósági szabványok és a címzési szabványok. Tehát ezekkel foglalkoztunk, ezeknek a teljesítményét mértük meg. A különböző ilyen webszerviz keretrendszerek, azok úgy implementálják ezeket a VS csillag szabványokat, hogy lényegében rétegekbe szervezik a kommunikációt. Legalább van a hálózat, ezen erre építenek rá a transport rétegek. A transport rétegek azok, amik kezelik lényegében a TCP kapcsolatot, például ugye a HTTP kapcsolatot. És ezek azok, amik általában is csinálhatók a keretrendszerekben, tehát például vannak olyan keretrendszerek, ahol IMS-en keresztül is lehet átvinni SOAP üzeneteket, tehát ilyen XML üzeneteket. A transport réteg fölött szokott lenni a kódoló réteg, vagy encoding réteg. Itt történik meg lényegében az XML sorosítást, ez az a réteg, ami felelős azért, hogy a hálózaton átmenő byte folyamot átalakítsa egy olyan üzenetté, ami lényegében objektumorientáltan kezelhető ezekben a keretrendszerekben, most elsősorban dotnetről és a Jáváról van szó. És a magasabb protokoll rétegek, azok, amik implementálják a VS-csirak szabványokat, ezek felelősek azért, hogy a különböző VS-csirak szabványoknak megfelelő elemeket belerakják ezekbe az XML-ekbe. És itt az XML az valójában már egy objektum, ami vándorol rétegek között, és hát ez az objektum, ami a legvégén majd lényegében egy hívásá fog áttranszformálódni alkalmazás szinten. És az összes ilyen dolgot, tehát a rétegek közötti kommunikációt azt a keretrendszerek biztosítják, és a rétegekből a transport réteg és a kódoló réteg azok mindig kötelezőek, ugye mindig kell valamilyen rétegen keresztül kommunikálni, és kell valamilyen módon sorsítani az XML-ünket. A protokoll rétegek azok opcionálisak, tehát az, hogy bekapcsoljunk egy titkosítást vagy sem, ez egy opcionális dolog, tehát ezek opcionálisak, az encoding és a transport azok kötelezőek. Mind a .NET, mind pedig a Java keretrendszere azok ilyen módon épülnek fel. Régen még a SAN-nak volt, hogy a Glassfish szerver, most az Oracle felvásárolta a SAN-t, tehát nem tudom, ez most az Oracle neve alatt fut, de a Glassfish szervernek az egyik komponense, a Metro implementáció, az, ami a JAX-VS keretrendszer és a Java-s Web Service keretrendszernek a referencia implementációja, és hát ez mutatta meg ténylegesen azt, hogy ez a referencia implementáció, ez bizonyítja azt, hogy az a szabvány az jól lett kidolgozva. Egyébként ez a kétfajta keretrendszer eléggé hatékony, és elég jól tudnak egymással kommunikálni. Tehát a SAN annak idején, illetve a Microsoft elég nagy energiákat töltek abba, hogy ez a kétfajta keretrendszer, tehát a .NET, illetve a Java, a Metro, azok egymással elég jól tudjanak beszélgetni, és ilyen szempontból ezek tényleg együtt tudnak egymással működni, tehát a biztonsági, tranzakciós és mindenféle egyéb dolgok azok elég jól mennek a két keretrendszer között. Amiben igazából különbség van a kettő között, az a teljesítményük, tehát nem egészen, hogy azt a teljesítményt hozzák, ezeket majd a mérések meg is fogják mutatni. Tehát a célunk az volt, hogy lényegében ennek a kommunikációs stacknek az overhead-jét mérjük meg. Ugye ez az, ami a legnagyobb hatása van arra, hogy ha kiadunk egy webservice hívást, akkor a másik oldalról mikor jön majd vissza a válasz. Tehát lényegében ennek az overhead-jét kell kimérni. És ugye felmerül a kérdés, hogy melyik milyen módon járul hozzá ehhez a válaszidőhöz. Hát transport szinten igazából csak üzenetnek a mérete számít byte-ban, ugyanis a kódoló réteg már rasosította egy byte-ömbbe az egészet, lényegében a byte-ömnek a hossza az, ami majd át fog menni. Ugye az, ami hatása lesz a kommunikációra. A kódolási szinten, ami elég nagy overhead-del jár, az a konverzió, tehát az, hogy milyen típust, milyen módon tudunk sorosítani XML-ből, illetve vissza. Itt ugye elsősorban arra kell gondolni, hogy például egy egész szám, vagy egy double-nak a sorosítása az egészen más idejű lehet. És ugye kifejezetten sokáig tart például egy byte-ömnek a sorosítása, főleg, hogyha mondjuk BASE64-be kell kódolni. Tehát azért ezek egy nagy kommunikációs overhead-et tudnak okozni. És ugyanúgy a tömbök meg a struktúrák is ugye hatással lehetne, tehát minél hosszabb egy tömb, vagy minél mélyebb a struktúra, annál nagyobb lesz majd a válaszidő. Protokoll szinten pedig, amivel elsősorban foglalkozni kell, azok a bootstrap üzenetek, ezek az üzenetek azok, amik a kommunikáció elején lényegében még a tényleges hívás előtt átmennek. Tehát itt például arra kell gondolni, hogy mondjuk a titkosítást, amikor meg kell beszélni egy szimmetrikus kulcsot a kliens meg a szerver között, akkor megy át egy csomó ilyen XML hívás a két fél között, és ezeket hívjuk bootstrap üzeneteknek, amik feláll ez a kommunikáció, tehát készre feláll a kommunikáció, és ezeknek is elég sok időben hozzájárulnak a válaszidőhöz. Illetve maga az XML titkosítás és a digitális aláírás sem igazán a sebességükről híresek, tehát ezek is elég sok időt elvesznek a kommunikációból, majd látni fogjuk azért, ezek tényleg elég sokat járnak a kommunikációra. Amilyen teszteseket definiáltunk, azok itt láthatók ezen a képernyőn. Egyrészt a primitív típusokat vettük számba, tehát ilyeneket, hogy boolean, byte, int, illetve a valós típusok, a float, a double, valamint még a string. Köszönjük a fent látható 7 darab típust vettük figyelembe. Ezekből képeztünk mindenféle kombinációkat. Egyrészt csináltunk ezekből tömböket, tehát minden egyes típusból lett egy tömb, és ez lett egy webszolgáltatásnak egyetlen függvénye. illetve volt egy másik fajta, amikor egy láncolt listát csináltunk ebből a típusból, és ebből csináltunk tömböket. A tömbökre azért van szükség, hogy nagyobb méretű üzenetek is át lehessen vinni, és így pontosabban lehet mérni az, hogy melyik típusnak mekkora igazából a hatása a kommunikációra. A láncolt listára pedig azért volt szükség, hogy a struktúrák mélységének a hatását meg tudjuk mérni, ugyanis vannak olyan keretrendszerek, mint például ez a mélység ez korlátozott, például a .NET-ben van egy fix érték a konfigurációs fájban, hogy maximum milyen méret egy ilyen struktúra, és nyilván ennek is van valamilyen hatása az overheadre. A különböző protokollok, amiket megnézegettünk, egyrészt az, hogyha nem kapcsolunk be semmilyen VS csillagszabványt, akkor ugye az a leggyorsabb, ami csak átmehet. Hogyha bekössük az addressinget, tehát a címzési protokollt, akkor már csak a felészek azok ugye hozzájárulnak a kommunikációhoz. Aztán van a reliable messaging, a megbízható üzenetküldés, ahol már előjönnek ezek a bootstrap üzenetek, amikről ugye már meséltem. Aztán van a security, amikor aszimmetrikus kulcstitkosítással cserél üzeneteket a kliens meg a szerver. És van a secure conversation, amikor már megbeszélnek egy aszimmetrikus kulcsot, és aszimmetrikus kulcson keresztül kommunikálnak ezután. A kódolásból ugye a webszervizeknél kétfajta SOAP verzió van. Lényegében a SOAP definiálja azt az XML struktúrát, ami átmegy. Tehát két darab SOAP verzió van most a webszervizeknél, az 1.1 és az 1.2-es verzió. Tehát van egy ilyen MTOM nevű szabvány, az a Message Transmission Optimization mechanizmusnak a rövidítése. Ennek lényege az, hogyha bytemeket küldünk át, akkor ezek lényegében MIME csatolmányként mennek át, tehát nem kell őket Base64-be kódolni, hanem egy az egybe binárisan átmennek, és ezáltal gyorsabb lesz a kommunikáció. Tehát, hogyha ezeket bekapcsolgatjuk, akkor ugye azt várjuk, hogy a bytemek átvitele azért sokkal gyorsabb lesz, és ez egyébként tényleg így is van. Összesen, ha ezeket összeszámoljuk, akkor ugye 7 darab primitív típusra, mindegyikre ugye van két darab fajt, tehát két darab operáció, van 5 fajta protokoll, és a kódolásokból a két szófejező meg az MTOM engedélyezése tiltása, sem 280 darab webszervizt jelent. Ez azt jelenti, hogy ezeket ugye, hogyha kézzel megírja az ember, az elég macerás tud lenni. Ebben segítségünkre volt egy olyan keretrendszer, amivel tudunk generálni webszervizeknek mégben a VSDL interfészét vagy az implementációját. Ez is lényegben a tanszéken egy fújó kutatási munkának az eredménye, ez a keretrendszer, és jelenleg támogatja a .NET-et, illetve a Glassfish-t, és most éppen munkában vagyunk, és működik már lassan az IBM és az Oracle-os generátor is, és lassan a JBoss-os implementáció is el fog készülni, és akkor azokon is meg fogjuk csinálni ezeket a méréseket. Tehát jelenleg ez a 280 webszerviz, ami itt látható, ez generálva van automatikus kódgenerátorra, és maga az implementációja az viszonylag egyszerű volt. És azért ez a 280 webszerviz, ez már elég sok olyan szempontból, például egy Glassfish-re, hogyha föltelepítjük ezt a 280 webszervizt, akkor olyan 5 gigaramot is elvesz a Glassfish az oprendszertől. Tehát azért ez a szerver függő is, hogy ezeket föl lehet telepíteni egyáltalán, vagy sem. A .NET-ben kb. Olyan 100 megabájtot eszik meg az IIS, a többieket majd még meg fogjuk vizsgálni. Ez a 280 webszerviz, amin leteszteltük ezeket a teszteket, és a következőképpen volt a keretrendszer felállítva. Maga a tesztgép az egy AMD processzoros gép volt, 12 GB RAM-mal, Windows 7 operációs rendszerrel, a .NET 4-en és az IIS szerver, tehát a Microsoftnak az IIS szervere, ebből a 7.5-ös verzió volt föltelepítve. A JDK-ból a 7-es verzió, és ebből is 64 bites. Glassfish szerver a 3.1.1-es, ebből az Open Source Edition-nek a full platform változata. Tehát egyrészt a kliensek is meg voltak írva Java-ban és .NET-ben is, illetve a szerver is meg volt írva Java-ban és .NET-ben is, és a hívások azok átmentek .NET-.NET között, .NET-Java között, illetve fordítva is, tehát minden egy irány meg volt vizsgálva. És hát hamarosan, ha a többiek is meg lesznek, akkor az IBM Oracle és a JBoss mérések is majd rendelkezésre fognak majd állni. Tehát ez volt a mérési konfiguráció, ezen végeztük a méréseket, és lényegében ez is mutatja már azt, hogy a különböző keretrendszerek tényleg itt működnek egymással, tehát tényleg működik a titkosítás, digitális aláírás ezek között a keretrendszerek között, tehát tényleg a webszervizek már egy kiforrott technológiának mondhatók. És akkor következő néhány ilyen mérési eredmény, néhány diagram. Ami az ábrán látható, hát igazából az alján olvasható az, hogy mi a keretrendszernek a beállítása. A kliens az egy .NET-es volt, hát a WCF az a .NET-es implementáció, a szerver is egy .NET-es implementáció volt, a binding az azt jelenti, hogy milyen protokoll volt bekapcsolva, ilyen esetben ez egy SOAP 1.1-es verzió, és az addressing, VS addressing be volt kapcsolva, a struktúra mélység az nulla volt, tehát lényegében itt egy sima primitív típusokat küldtünk át, és a call count az egy, vagyis egy darab hívás ment át a kliens meg a szerver között. A vízszintes tengelyen látható az, hogy a tömbnek milyen hossza volt, a függőleges tengelyen pedig a válaszidő. És láthatjuk, hogy például már 100 000-es tömbhosszaknál akár 200 millisekundumos válaszidők is előjöhetnek, sima egyszerű hívásoknál, még nincsen titkosítás, meg editás aláírás, és ez csak egy darab hívás. És ez a 200 millisekundumos válaszidő az egy elég nagy válaszidőnek tekinthető, mondjuk egy sima korba vagy RMI-hez képest. A különböző színek azok azt jelentik, hogy melyik típust használtuk. Ami jól látható, hogy az integer és a bool típusnak a szorosítása az a leggyorsabb. Az integer az a lila, a boolean az a kék. És ugye a cyan az a long típus, illetve a float az a piros, az a kettő is még körülbelül párban van, és a double az pedig a leglassabb, az van zölddel jelölve. Tehát a dotnet keretrendszerben ez úgy néz ki akkor, hogy az int és a boolean típusok azok a leggyorsabbak, a float és a long azok a második leggyorsabbak, és a double az pedig a leglassabb. Itt látható, hogy ilyen konfiguráció, ahol a kliens az .NET volt, tehát a kliens az WCF volt, a szerver az egy metrós szerver volt, tehát ez a jávás. Itt long típusokat csúrosítottunk, tehát long típusok mentek át. Itt is a struktúra mélység 0, tehát csak a sima tömböket küldtük át, és a hívások száma az megint csak 1. A különböző protokollok vannak most különböző színnel jelölve. Ami jól látható, a legalsó vonalon, az a zöld és a kék úgy egymáson, azok a SOAP 1.1-es protokollok, illetve a VS addressing-gel bekapcsolva. Ebből látszik, hogy a VS addressing-nek nagyon nincsen hatása a kommunikációra, tehát a VS addressing-et nyugodtan be lehet kapcsolni, ezzel nem fogunk kommunikációs overhead-et okozni. A Relay Messaging van pirosra jelölve, ez a megbízható üzenetküldés. Itt már vannak olyan protokoll hívások a legelején a kommunikációnak, amik lényegében ilyen kapcsolatfelépítését felelnek, ezért is lassabbak valamennyivel a Relay Messaging-es hívások. És aztán utána látszik, hogy utána már a security-sek azok pedig nagyon elszállnak, tehát például a lilával jelölt sima security szabvány, ez ugye az aszinkron kulcsos kommunikáció, illetve a kékkel jelölt, ilyen virágos kékkel jelölt, ez a secure conversation szabvány, ez pedig a szimmetrikus kulcsú kommunikáció. És itt látszik igazából az, hogy a secure conversation az lassabb, mint a security. Ennek az az oka, hogy ennek az elején van egy kommunikációs overhead, megint csak azért, hogy a szimmetrikusod megbeszélje egymásra a kliens meg a szerver. Hogyha több hívást kiadnánk, tehát nem csak egy lenne ott a call count, hanem több hívást is kiadnánk, akkor ez előbb-utóbb lecsúszik, és ki lehet mérni pontosan azt, hogy melyik eltrend szerni, hol van az a határ, ahol már megéri átváltani sima security-ről secure conversation-re, tehát hol lehet átváltani lényben aszimmetrikus kulcsú titkosításról szimmetrikus kulcsú titkosításra. Jó, és akkor itt vannak még néhány mérési eredmények, itt már több darab hívás is van, itt megint a kliens az .NET volt, a szerver is .NET volt, itt stringeket küldtünk át, a tömb hossza az 50 volt, tehát 50 hosszú tömbjeink voltak, a stringek hossza, amiket átvittünk, azok is 50 hosszú stringek voltak, az 50 karakteresek, és a struktúra mélysége az ugyancsak 50 volt. Ezek azért már jó nagy hívások, itt már megabájtos hívásokról van szó, és megint csak különböző protokollok függvényében van ábrázolva az, hogy a hívások darabszám alapján mennyi lesz a válaszidő. És itt már látszik például az, hogy a cyanal jelölt secure conversation az alatta marad a lilával jelölt security-nek. Tehát tényleg 50 darab hívásnál már a sima security az lassabb. Az aszimmetrikus titkosítás az már lassabb, mint a sima szimmetrikus titkosítás. Még akkor is, hogy a szimmetrikus elején van egy ilyen megbeszélés a kommunikáció elején. És ami megint csak látható, hogy az addressingnek nagyon nincsen hatása a kommunikációra, tehát ott legalul a piros mögött ott van még a zöld csík, meg a kék csík, tehát a SOAP 1.1 és az addressinges kommunikáció azok ott vannak alatta. És igazából a relay messagingnek pedig látható igazából, hogy elhanyagolható az overhead, ami a kommunikáció elején van, a többi az már nem nagyon van hatással a hívásokra. Jó, de amit láthatunk, ugye a függőleges tengelyen millisekundumban vannak az idők, tehát ekkora méreteknél, mondom, ezek már megabájtos hívások, itt már akár 7 másodperces válaszidők is előfordulhatnak, igaz, hogy 50 hívás levetítve, de azért már elég soknak számít. Ami egyébként mindegy diagramon feltűnhet, az az, hogy lényegében lineárisak a függések, bármilyen paramétert is veszünk, tehát akár a tömbhosszakat, akár a struktúramérséket, akár a hívásoknak a számát veszük, mindig lineáris lesz ez a függés, és igazából ebből alakítottuk ki azt a testi modellt, ami alapján becsülhetővé is válnak ezek a hívás válaszidők. Hát a tanulságok azok a következők. Egyrészt a különböző keretrendszerek nem ugyanaz a válaszidővel számolnak, vagy nem ugyanaz a válaszidővel szolgálnak. Tehát van különbség a primitív típusok sorsításában Java és .NET között. Erre most nem hoztam ugyan példát, de a különböző mérésekből ez jól látszik, hogy különböző keretrendszerek különbözőképpen sorsítják ezeket a típusokat. Viszont a karakterisztikájuk azonos, tehát mindegyiknél lineárisak a függőségek. És akár a tömbhosszakat nézzük, akár a struktúra mélységet, akár a string hosszakat, akár a hívások számát, mindig lineáris a válaszidő. És lényegében ebből majd leszűrhető az, hogy hogyan lehet ezt a célfüggvényt majd felállítani. Aminek igazából nincsen hatása a kommunikációra, az a SOAP verzió, tehát az, hogy 1.1-es vagy 1.2-es SOAP verziót használunk, ez teljesen mindegy. Az MTOM-nak sincsen hatása, tehát a bináris hatékony kommunikációnak sincsen hatása akkor, hogyha nem használunk bytetömböket. Ha vannak bytetömbjeink, akkor persze ennek elég nagy a nyeresége, de hogyha nincsenek bytetömbjeink, akkor felesleges bekapcsolni, mert igazából nyereséget nem okoz. És a VS addressingnek sincsen semmilyen hatása a válaszidőre, ezt is nyugodtan be lehet kapcsolni, hogyha akarjuk, nyugodtan lehet használni, mert a válaszidőre ennek nincsen hatása. Aminek viszont jelentős hatása van az, hogy milyen primitív típusokat használunk, tehát jól meg kell gondolni, hogy inkább double-öket, vagy float-okat, vagy inteket, vagy longokat használunk, és a különböző VS csillag protokolloknak azért elég nagy a hatása, ugye láthattuk, hogy akár 7 másodperces válaszok is előjöhetnek ebből, tehát itt azért jól meg kell gondolni azt, hogy melyiket használjuk, tehát hogy mikor kapcsolunk át security-ról security conversation-re, vagy éppen vissza. Hát maga a teljesítmény modell az a következőképpen épül föl. Egyrészt ugye függ a keretrendszertől az a függvény, ami megbecsülje a válaszidőt. Függ attól, hogy most kliens oldalon vagy szerver oldalon vagyunk. Mondok egy példát, a diagramon ugye nem szerepelt, de például a jávás klienseknél a válaszidő a Live Messaging szabványnál kb. 2 másodperccel megnőtt, valamiért ugyanis a jávás kliens, mire felolvassa a konfigurációt, 2 másodpercben is beletelek neki, mire ezt feldolgozza. És ez csak ennél az egyedül a protokollnál van. Ennek igazából nem tudom az okát, ezt majd még kiderítjük, hogy ez miért van, de ebből látszik az, hogy nem csak a keretrendszertől függ ez az egész, hanem attól is függ, hogy éppen most kliens oldalon vagy szerver oldalon vagyunk. Aztán függ a bindingtól, vagyis attól, hogy milyen webservice szabványt használunk. Ugye itt mutattam, hogy a security-k azok elég el tudnak szállni. Függ attól, hogy milyen primitív típusokat használunk, függ a tömbök hosszától, a struktúrák mélységétől, a szingek hosszától, és attól, hogy hány darab hívást adunk ki. Ami látható igazából, ez maga az a függvény, ami a válaszidőért felel, tehát ez az a függvény, amit ki lehet számolni a különböző mérések alapján, illetve ennek az együtthatóit. A T betű, azaz a teljes válaszidő lenne egy adott konkrét keretrendszerre, annak egy adott kliens vagy szerver oldalára és megfelelő protokolljára. És a jobb oldalon pedig, ami látható jelenség jobb oldalán, az pedig hát a B betű, az a bootstrap protokollnak, ennek a kapcsolatfelépése protokollnak válaszideje. Ez igazából csak klienstől függ, oldaltól függ, tehát hogy kliens vagy szerver oldalon vagyunk, és attól, hogy milyen webservice szabványt használunk. És ehhez kell még hozzáadni a kommunikációnak az overhead-jét, ami ezek a C betűkből áll össze, minden egyes primitív típusra külön ki kell értékelni, tömbhosszak függvényében ugye ez a K betű, a szinkhosszak függvényében ez az L betű, és a struktúrák mélységében az pedig az M betű. És ugye ezt meg kell még szorozni a hívásoknak a számával, és akkor ebből össze lehet hozni azt, hogy mennyi lesz majd a válaszidő, és a különböző mérések alapján ennek az együtthatóit ki lehet szépen számolni, maga pedig az a célfüggvény, az lényegében a K, az L meg az M alapján lineáris függvénynek a szorzata, ez a 3 darab lineáris függvénynek a szorzata, ez a célfüggvény, és ennek az együtthatóit kell kiszámolni a különböző mérések alapján, és akkor ezek alapján becsülhető lesz majd az, hogy a tényleges, mondjuk egy VSD alapján meg lehet becsülni az, hogy ha ekkora hívásokat akarunk átvinni, akkor mennyi lesz majd a válasz ideje. Jó, köszönöm szépen. És hát most összefoglalnám még az előadásomnak a témáját. Hát egyrészt a célunk az volt, hogy ennek a kommunikációnak az overhead-ét meg tudjuk becsülni, és ezek az XML-ek ezek tényleg elég nagy overhead-et tudnak róni a kommunikációra. És a különböző keretrendszerek azok ugye úgy épülnek fel, hogy van belük egy transport réteg, ami a házatkezelésért felel, van a kódoló réteg, ami a sorosításért felel, tehát ugye byte-okból objektumokat csinál, illetve fordítva. Vannak a protokoll rétegek, amik különböző webservice-szabványokat implementálják, és minden keretrendszer így épül fel, akármelyiket is megnézzük, és ezekből igazából leszűrhetők azok a paraméterek, amik alapján meg lehet mérni ezeket a válaszidőket. és amik ténylegesen hatással vannak a válaszítőre, azok a különböző BSC-lag szabványok, tehát milyen titkosítást használunk, vagy nem használunk, a különböző primitív típusok, ugye most intet használunk, vagy fotót használunk, az, hogy mekkorák a tömbök, mekkorák a struktúrák, mekkorák a sztringek, amiket átviszünk, és ebből azt szűrtük, hogy a testi modell az úgy építhető fölényekben lineáris vinek a szorzataként, és hogyha ennek az egyik kiszámoljuk, akkor ebből még becsülni is lehet majd a válaszidőket. És jelenleg dolgozunk azon, hogy Oracle-re, IBM-re, JBoss-ra, tehát a JBoss-on keresztül az Apache CXF-re megmérjük ezeket a válaszidőket, és akkor ebből még pontosabb eredményeket tudjunk majd szerezni. És köszönöm szépen a figyelmet, hogyha vannak kérdések, akkor szívesen válaszolom.
Azt szeretném kérdezni, hogy Enszer ugyanazt a kérdést küldték, vagy mindegyik küldés minden ismétlésnél másik?
Mindegyiknél más volt, egy randomizált hívás ment át a két keretrendszer között, pont hogy legyen benne cache-elés, tehát a cache-et akartuk
éppen ezt kiszűrni. Akartam kérdezni, hogy a cache-elést nem lehetett látni.
Igen. Jó. Tehát pont azért mindig randomizált adatokat küldtünk minden egyes hívásnál.
Köszönöm szépen.
Szívesen.
Tudom, kicsit távoli ez a témához, de miért tettek erre esztet szóp helyett esetleg? Vagy hogy relatíve hogyan viszonyul a RESTes interfészeknek a hatékonysága a szóposhoz képest?
Ugye a RESTnél arra kell igazából figyelni, a REST az, amit válaszként vissza tud küldeni, az akár bármilyen formátum is lehet. Tehát lehet akár XML, akár JSON, vagy akár tetszőlegesen más formátum is. Éppen ezért ott azért sokkal több mindenre kell figyelni, ha ezeket meg akarjuk mérni. És a RESTnél nincsenek is igazából ilyen security szabványok, amik megnövelhetnék a válaszidőt, tehát ott azért egészen más paraméterekre kéne figyelni. Mi kifejezetten a webszervezekre koncentráltunk, mert igazából erre vannak keretrendszer támogatások, tehát ilyen lényegben a VSD alapján lehet interfészeket generálni .NET-ben és Java-ban is. A RESTnél azért ez kicsit gyengébb ez a támogatás. Úgyhogy ezt a RESTet még annyira nem vizsgáltuk meg, de mindenképpen egy jó iránynak tűnhet, hogyha ezt meg szeretnénk nézni, csak ott egészen mások lesznek a paraméterek.
Köszönjük. Kérdés? Meg egyet engedi ezeket, meg a következő valódot kérném.
És megköszönjük Balázsnak.
Köszönöm szépen. Köszönöm.